Istennek igényét az advent első vasárnapján az útmutatónkból a hétre kijelölt igéből olvasom, Zakariás próféta könyvének a 9. fejezetéből a 9. verset fönnállva hallgassuk meg. Tehát Zakariás próféta könyvének a 9. fejezetének a 9. verse így szól: örülj nagyon, Sionnak leánya! Örvendez, Jeruzsálem leánya! Íme jön néked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vermén. Eddig olvassuk az igét. Mindig egy izgalmas időszak, amikor belépünk az adventbe, és én ugyan tegnap nem voltam itthon, mert a férfiakkal Kisvárdán voltunk egy csendes napon, ahol hát közel 50 férfi volt együtt, és beszélgettünk az igéről, figyeltünk Isten szavára, kerestük azt a üzenetet, amit Isten a közösséggel, vagy a közösségről akart nekünk megmutatni, és hát nem voltam itt, amikor a családban a gyerekek és a feleségem egy kicsit feldíszítette a lakást, a kis termet, a gyerekek termét, felkerültek az adventi koszorúk. Tehát, hogy megpróbáljuk egy kicsit szebbé tenni, és kicsit hangulatosabbá ezt az időszakot, és valóban fontos ez. Tegnap, amikor felraktam a adventi koszorút mind a kisteremben, mind a nagyteremben, és megütött a gyantának az illata. Hát igen, ennek van hangulata. Tehát fontos az, hogy az ember a adventi időszakban készüljön erre, készüljön hangulatában, lélekben, arra napra, majd amikor megünnepelhetjük Jézusnak az eljövetelét. Fontos időszak ez nekünk is. Készülünk, és a készülésről szól az advent időszaka, a várakozásról. De mindig el kell gondolkodni azon, hogy de igazából mit is jelent az advent. Mert ha megkérdezzük az embereket, hogy mit jelent az advent, mire vágyunk, vagy mire várakozunk, akkor úgy általában az emberek tudják, az a 4 hét, a várakozás időszaka, amikor majd belépünk a karácsony időszakába, abba néhány napba, és akkor megemlékezünk arról, hogy az Úr Jézus megszületett, testé lett az ige, ahogy János evangéliuma mondja. Mindenki ismeri, mindenki tudja. Ismerjük azokat a történeteket, akik olvassuk az igét, vagy részt veszünk Isten tiszteleteken, évről évre elolvassuk azokat a történeteket a Bibliából, amely kimondottan adventi történetek. Ma reggel is egy ilyet vettünk elő az imaórán, amikor Anna ott a templomban Zakariással együtt várja a megváltót, és Zakariás ugye kimondja azt, hogy hát most bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességgel, mert látta az én szemem az üdvösséget. És beszélgettünk erről, az Annáról, aki 84 éves volt, az életének a nagy részét özvegységgel töltötte, hisz 7 évig élt az ő férjével, és arról beszélgettünk, hogy mégsem volt egy megkeseredett ember, hanem tele volt reménységgel. És nem csak, hogy ő volt tele reménységgel, hanem ezt a reménységet akarta továbbadni. És ez az advent üzenete, hogy van reménységünk. Hogy nem kell elkeseredni azért, mert vannak dolgok, amelyek nem úgy történnek, ahogy mi azt elgondoltuk. Mert nem ez adja az embernek a békességét. Ha Annát úgy tekintjük, mint egy embert, aki az élete nagy részét özvegységben élte, és azért azt is látni kell, hogy abban az időben az özvegyasszonyoknak sokkal nehezebb volt a sorsuk. Azt nem tudjuk, hogy volt egy gyermek, aki egy gondot viselt róla, de más társadalmi korban éltek, mások voltak a szokások. Az özvegyasszonynak nem volt olyan lehetősége, mint ma egy egyedülállónak, hogy ugyanúgy dolgozhatott, ugyanúgy megkeresette a kenyerét. Egy nagyon keserves élete lehetett. És lehet, hogy csak abból élt, amiben a család tagjai megkönyörültek rajta. És azt látjuk, hogy mégis tele volt reménységgel, mert az ő reménységeinek az alapja Isten ígérete volt. Azt, amit Isten megígért. És amit nem csak megígért, hanem a hétköznapokban meg is tapasztalta, és ezt a reménységet adta át. Tehát mi is az advent üzenete? Az a reménység, amire bennünket Isten elhívott. És kicsit visszatérve ahhoz a gondolathoz, hogy mit is jelent számunkra az advent. Igen, ahogy mondtam, ismerjük a történeteket, nem csak az Annáét, nem csak a Zakariásét, ismerjük azt, ahogy Isten megszólította keresztelő Jánosnak az édesapját. Olvasunk arról, hogy hogyan szólította meg Máriát az Úr Gábriel angyalon keresztül. Tehát ismerjük az eseményeket. Lukács evangéliuma nagyon szépen le is írja, és nem csak az evangéliumában, hanem a Cselekedetek könyvében is, hogy ő úgy állította elénk ezeket a történeteket, hogy utána járt. Nagyon gondosan kikérdezett olyan embereket, akik látták, nem csak egy embernek a szavait figyelte meg és írta le azt, hanem sok embertől próbált tudakozódni, ebből megpróbálta nagyon reálisan látni azokat az eseményeket, amelyek voltak, és ezt el is mondja, hogy ő neki az volt a célja, hogy a történetiséget megtartva a utókor elé állítsa azt, hogy mi is történt ott. Fontosak azok, hogy ezek az események, amiket látnunk kell. Fontos tudni azt, hogy ezek valóságok voltak, ezek nem mesék, hanem Isten ezt leíratta emberek által, és éppen Lukács volt, aki ezután nagyon komolyan utána járt. Igen, kell az, hogy az ember történetileg bizonyos legyen abban, hogy Isten mit készített el az ember számára. De mégis azt látom, hogy ez önmagában nem segít nekünk abban, hogy reménységünk legyen. Sok minden dolgot tudunk, és még Isten igényéből is sok minden dolgot tudunk. Talán megtanultuk gyerekkorunkban, vagy a KT oktatáskor mondhatjuk azt, hogy belénk súlykolták azokat a gondolatokat, azokat a tanításokat, amelyek segíthetnek bennünket az üdvösségre, hogy tökéletes legyen Isten gyermeke, és minden jó cselekedetre felkészített, ahogy ezt Pál Timóteusnak mondta. Csak mindig hiányzik ezekből a leírásokból, én legalábbis úgy érzem, hogy az élet. Mert az élet az ettől több, mint nagyon száraz anyag, amit tudunk, amit megértettünk, és ami tudásban vagy elménkbe elraktározhatunk. Hanem Isten közel akar hozzánk kerülni. És amikor elolvastam ma, nem ma olvastam először, de mai igében azt, amit Zakariás elénk állít, és ő azt mondja, hogy örülj Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, mert jön neked a te királyod. Az úgy fordítás szerint úgy olvassuk, hogy királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. És ebből én egy nagyon fontos dolgot szeretnék a testvérek elé állítani, és még hozzá azt, hogy a próféta nem általánosságban a megváltó, a messiásról szól, hogy jön majd a messiás, eljön ebbe a világba, és itt lesz jelen, és milyen nagy változásokat fog majd hozni, és majd ezt mindenki látni fogja. Ez olyan általános, és az ember úgy érzi, hogy ó, hát persze, majd eljön, majd történik valami, de hát nem tudjuk, de itt a próféta azt mondja, hogy jön a te királyod. Személyessé akarja tenni az ő eljövetelét. Itt nem általánosságokban kell beszélni, hanem azt mondja, hogy királyod érkezik hozzád az új fordítás szerint. Neked a te számodra jön el, és a te számodra hozza el a szabadítást és az üdvösséget. Az Úr nagyon közel akar hozzánk jönni, és nagyon személyesen szeretne megszólítani bennünket. És János evangéliumának az alapja és a szépsége az, hogy János ezt az Isten és az emberi közösséget és szoros közösséget mutatja be számunkra. Eszembe jutott az a történet, amikor Jézus megvendégel 5000 embert, ugye arról olvasunk az igében, hogy sokan hallgatják az Urat, több napig ott vannak, és a tanítványok mondják az Úr Jézusnak, hogy Uram, már napok óta itt vannak, már nagyon elfáradtak, már nagyon megéheztek az emberek, bocsássuk őket el, hagyj menjenek szét a környékre, a környező falvakba, városokba, hagyj tudjanak maguknak élelmet venni, hagyj tudjanak egy kicsit pihenni. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ne küldjétek el őket, adjatok ti nekik enni. És nem ez az a megdöbbentő ebben a feleletben, amit sokszor érez az ember is, amit a tanítványok is mondanak, hogy hát jó Uram, de hát ennyi embernek mi nem tudunk kenyeret adni, nincs itt annyi kenyér, 200 dénár áru kenyérre lenne szükségünk, egyrészt nincs annyi pénzünk, másrészt pedig úgysem tudunk venni kenyeret, hát Jézus ezt nem tudja. Mint hogyha azt mondanák, hogy Jézus, Uram, tehát hol vagy te, hol élsz te? Hát, mint hogyha messze lennél attól a valóságtól, amiben mi itt vagyunk. Ez lehetetlen, ezt nem tudjuk megtenni. De nem ez ebben a legmegdöbbentőbb, és nem Jézus nem azt akarja, hogy az erők felül tudjunk valamit megtenni, és aztán tudjuk, hogy volt ott egy gyereknek néhány kenyere és néhány hala, és azt mondja, hogy hát abból. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, amit Jézus a tanítványoknak az életében szeretne megmutatni, méghozzá azt, hogy a tanítványok fogják meg azokat a kenyereket, amiket az Úr megsokasított, és vigyék oda az emberekhez, üljenek le hozzájuk, beszélgessenek velük, egyenek. Ezt a közösséget és ezt a közelséget akarja az Úr a tanítványok elé állítani, hogy az Úr, hogy maga Isten nem messze áll tőlünk, nem messziről megsegít bennünket, és kérjük őt, és majd valami által ő segít, hanem oda jön hozzánk. Ez a csodálatos ebben a történetben, hogy Isten közel akar jönni hozzánk, személyesen akar velünk találkozni, és a tanítványokat is ebbe az asztal közösségbe küldi. És keresztelő, vagy János apostol erről, ezekről a meghitt találkozásokról számol be az ő evangéliumában. Anélkül nem lesz változás, anélkül nem lesz reménység a mi életünkben, még akkor sem, ha éppen a adventi időszakban nagyon szépen felkészülünk a karácsonyra, jó illatú gyertyák égnek a szobában, tele van mindenféle díszsel, ami szobánk, ami lakásunk, és tényleg minden kész van ahhoz, hogy várjuk azt az áldást, vagy azt az érzést, ami a karácsonyhoz, vagy az advent időszakához hozzátartozik. Ezek mind csak külsőségek, amelyek segítenek bennünket, de az igazi változás, a reménység akkor jön az ember életében, amikor Jézus bejön az én életembe, amikor személyesen találkozok vele. És erről beszél itt ez az ige, amikor azt mondja, hogy jön a te királyod, hozzád jön, találkozni akar veled, és meg akar téged áldani, szabadítani, örök életet akar adni, és újjá akarja teremteni a te életedet, ami most talán tele van reménytelenséggel, tele van félelemmel is, És hiába próbáljuk mesterségesen megváltoztatni, akár a környezetünkkel, vagy az adventi időszakban ezt a fajta lelkületet, ami ott van a szívünkben. Lehet, hogy ideig, óráig el tudunk dolgokat felejteni, de mindig ott marad. De Jézus pedig ezt a mélyben lévő nehézségeinket, próbáinkat akarja megoldani. A imádságunk után előtt János evangéliumából olvastunk fel egy részt, egy királyi embernek a történetét, egy megoldhatatlan problémát, amivel ez az ember jön Jézushoz. És ez a történet is éppen arról szól, és ezen a történeten keresztül szeretném bemutatni azt, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember életében eltűnjenek ezek a félelmek, és végre valóban békesség töltse be az ember szívét. Hogy mi kell ahhoz, hogy ez a személyes találkozás Jézussal változást hozzon el a mi életünkben. Mert ő jön, de annyiszor jön, és annyiszor nem találkozunk vele. És nem éljük át ezt a személyes találkozást. Jézus pedig szeretné, ha ezt átélnénk. Mi kell ahhoz, hogy találkozzunk vele? Ez a férfi jött Jézushoz, mert a gyermeke beteg lett. És eljutott az életében talán először oda, amikor rájött arra, hogy tulajdonképpen ő mennyire tehetetlen. Biztos vagyok benne, hogy ez az ember sok dolgot megoldott már az életében. Sokszor élte át azt, hogy akár bölcsessége, akár mások tanácsára való hallgatás által, vagy esetleg az ő ügyessége által mindig kijött nehéz helyzetekből. És ezt mi is megtapasztaljuk, hogy vannak az embernekben az életében nehéz időszakok, de mindig úgy vagyunk vele, hogy azért valahogy megoldódnak ezek, mindig jön valami segítség, vagy nekünk van valami jó ötletünk, és valahogy átlépünk ezen, és megyünk tovább. És akkor örülünk. És ez az ember is így élte az életét, és egyszer csak eljutott egy olyan helyzetbe, amikor azt mondja, hogy most már tehetetlen vagyok. Amikor eljut az ember oda, hogy emberileg nem tudok megoldásokat találni. Egy gyermek, amikor beteggé válik, az mindig fájdalmas, és mindig fölteszi az ember a kérdést, hogy miért pont egy gyermek. És főleg, aki hozzánk közel áll, akit mi szeretünk, és akiért mindent megtennénk, és ott van az az apa, aki tehetetlen, lázas volt, nem tudjuk, hogy milyen betegsége volt, de azt tudjuk, hogy mintha nem lett volna már megoldás. És ez a férfi, mondhatjuk azt, hogy ebben a pillanatban elveszthette volna teljesen a reménységét. Nincsen emberi megoldás és segítség. És ebben a tehetetlenségben Isten valami nagyon jót készített el az ő számára. Amiről ő nem gondolt, de amit az igéből tudunk, hogy Istennek az útjai magasabbak a mi útjainknál, és magasabbak az ő elképzelései, gondolatai a mi gondolatainknál. Ő másképpen látja ezeket a dolgokat, tehát ő ezeket a nehéz helyzeteket használja fel arra, hogy találkozzon velünk, hogy megmutassa nekünk azt, hogy mit is jelent a megváltás, mit is jelent az ő jelenléte az ember életében. Ezekben az elveszett helyzetekben kerülhet közel hozzánk az Úr. És nem csak arról beszél Isten igéje, hogy ő rendbe tudja hozni azokat a dolgokat, amikre mi képtelenek vagyunk, hanem azt látjuk az igében, hogy akinek az életében Isten elkezd munkálkodni, az nem csak azt kapja vissza, ami addig olyan becses volt az ő számára, hanem mindig sokkal gazdagabban jövünk ki ezekből a helyzetekből, ezekből a kísértésekből. És ezt látjuk ebben a történetben is, hogy nem csak az történt, hogy meggyógyította ezt a gyereket, és örült a család, hanem azt mondja az ige, hogy megtért az ő egész háza népével együtt. Mit jelent az, hogy megtért? Mit jelent az, hogy valami történt az ő életében? Sokan azt gondolják, hogy na akkor most egy ember, aki megint egy szűk látó körülé vált, most már csak Isten lesz a számára, mert sokan úgy gondolják, hogy aki megtér, hát az sajnos sajnálatra méltó, mert most valamit elveszít az életéből, de nem így van. Ez az ember, amikor megtért a háza népével együtt, azt tapasztalta meg, hogy Isten gondoskodása alatt élhet. Nem kell félelemben élni, hisz azt mondja az ige, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A félelem nélküli, a bizalomban élő életet jelentette az ő számára. Mostantól minden más lett. Végre az életem reménység útján indul el. Tehát nem csak arról van szó, hogy megtapasztalták azt, hogy meggyógyult a gyermekük, hanem mondhatjuk azt, hogy kinyílt a világ, és megértették azt, hogy mostantól kezdve az életünk egy új irányt vesz, és ebben az új irányban helye van Istennek. Helye van az ő segítségének, helye van az ő szavának, és most már bízhatunk ő benne, mert ő eljött. A te királyod érkezik. Nagyon fontos, hogy a te királyod hozzád érkezik, személyesen jelen akar lenni az életedben, és ezt élte át ez a férfi az egész családjával. Fontos a gyógyulás, de sokkal fontosabb az, hogy mostantól kezdve Isten jelen van a mi életünkben. El kell jutni odáig, hogy az ember belássa, hogy tehetetlen vagyok egyedül, és egyedül csak Isten tud rajtam segíteni. Ő egy tökéletesebb életet készített el. Van ebben a részben egy gondolat, amikor azt olvassuk, hogy visszament az Úr arra a helyre, ahol először tett csodát, ugye ismét a Galilea Kánába érkezett az Úr, és nekem ez mindig egy nagy kérdés jelent, mert a kánai mennyegzőnek a története az, bevallom őszintén, nekem egy kicsit elgondolkodtató történet, és talán jobb szavakat nem is tudok rá mondani, mert egy olyan kardinális kérdés van ott, amit nagyon sok ember felhoz a saját mentségére. Ugye a metodista hitvallású embereknek van egy nagyon fontos gondolata, vagy nagyon fontos hitvallása, amit azért tartanak fontosnak, mert úgy érzik, hogy ezzel is példát mutathatnak. Ugye annak idején éppen tegnap is beszélgettünk erről a férfi csendes napon, hogy Vezli János, aki dolgozott alkoholisták között és azok között a szénbágyászok között, akiknek azért ment tönkre a családja, a családi élete, mert az összes keresetüket elitták, és ez mindig a család életére ment oda, és akkor Vezli úgy döntött, hogy ezek után ő nem fog bort inni, sőt Iványi Gábor elmondta, hogy egyszer arra is ráébredt, ugye angol emberként, és hát azért mégiscsak a módosabbak közé tartozott, vagy egy felső posztályban élt Vezli János, ugye az angoloknak volt egy szokásuk, és van az 5 órai teja. És Vezli egyszer rádöbbent arra, hogy hát még ez sem jó, hogyha teszi. Tehát, hogy addig, míg emberek nyomorban élnek, ő pedig esténként ugye leült tejázni, és elmondta, hogy az egy komoly pénz volt, mert a mostani tejázás nálunk ez már mindennapi, hogy elővesszük a teját, beletesszük reggel a filtert a meleg vagy forró vízbe, megisszuk, ez olyan természetes, de hát akkor a teját hosszú úton hozzák, most is hosszú úton hozzák, de egészen más korban élünk, tehát hogy ez egy úri szenvedély volt. Ugye, hogy valaki 5 órai tejáját megtartott, és úgy gondolta, hogy ez nem jó, mert ezzel hogyan tud példát mutatni, és erről beszéltünk tegnap is, hogy milyen a mi példamutatásunk, és sokszor volt már, hogy visszatérek a kánai mennyegző történetére, sokszor volt már olyan, hogy amikor én elmondtam embereknek, hogy hát én azért mondtam le annak idején az alkohol fogyasztásáról is. Önként vállaltam, hogy az úrvacsorai közösségen kívül máskor nem iszok alkoholt, mert úgy érzem, hogy azzal tudok igazán emberek előtt példa lenni, hogyha semmit nem iszok, mert ha valakinek azt mondanám, hogy barátom, ne igyál, ne menjél a kocsmába és ott költsd el a pénzedet, közben pedig én is megiszok bármennyit, akkor már nincsen bennem az a vagy nem lehetséges az, hogy én ezt úgy mondjam el neki, hogy példa legyek. Tehát én ezért önként lemondtam, és metodisták erről önként lemondtak, és visszatérek megint ehhez a történethez, mert azt olvassuk, hogy Jézus pedig vízet borrá változtat, és nem egyszer hallottam már az emberektől, hogy na jó, jó, hogy nem iszol, na de hát az Úr Jézus is a borrá változtatta a vizet. És hát az ember akkor ilyenkor azt gondolja, hogy na tényleg mit mondjon erre? Hát maga Jézus volt az, aki borrá változtatta a vizet, én pedig arról beszélek, hogy nem jó a borivás, helytelen dolog, és itt szeretnék egy kicsit megállni, és azt mondani, hogy félreértjük azt, hogyha ebben a történetben csak ezt látjuk. Nem erről van szó. Nem ez a fontossága, hanem ennek a történetnek az a fontossága, amire Jézus rá akar mutatni, hogy ő nem csak abban a helyzetekben jön és lesz a mi segítségünk, amikor beteg a gyerekünk, valami nagy nyomorúság van az életünkben, hanem akkor is, amikor az élet mindennapjaiban történnek az életünkben olyan dolgok, amelyekkel nem tudunk mit kezdeni. És ő jelen van ebben a helyzetben is. És ő látja a szülőknek, a vendéglátóknak, az ifjú párnak a helyzetét ebben, hogy na most nem tudják megkínálni a sokaságot. Hát ez egy szégyen. Talán egy egész életre rá fog majd az ő házasságukra ez a bélyeg kerülni, és majd azt mondják, hogy jaj, hát voltam azon az esküvőn, de ott még meg se tudtak bennünket vendégelni. Nem a borról van szó, hanem arról, hogy az Úr az életünk legkisebb pillanatában is mellénk áll, ott van velünk, személyesen az életünk részévé válik, és egy esküvőn is, ha ilyen nehéz helyzetbe kerülünk, bár ez még nem halálos dolog, ettől még meg lett volna az esküvő, és biztos vagyok benne, hogy ettől még boldogan élt volna az ifjú pár az életét, de hogy Isten ilyen személyesen jelen akar lenni az embernek az életében, minden kicsi dolgában. Nem azért, hogy beleszóljon, hanem azért, hogy megsegítsen bennünket. Jön a te megváltód. Ez a személyes találkozás, ami fontos a mi életünkben. És Jézus ezt a személyes találkozást keresi. Eljutottunk-e oda már, hogy megértettük azt, hogy amikor Jézus jön, akkor nem általánosságban szeretne hozzánk szólni, hanem nagyon is az életünk részévé akar lenni, a mi segítségünkre akar lenni, és meg akar gyógyítani, át akarja formálni az életemet is. Nincsen olyan pillanat az életemben, ahol az ő segítségére nem számíthatnék. Erről akar engem az Úr meggyőzni. Jön a te királyod, a tied, és te találkozhatsz vele. De mi kell, hogy ez a találkozás részre jöjjön? Mert olyan könnyű beszélni arról, hogy találkozunk Jézussal. De hogy? Hogyan lehet találkozni vele? Mi az, amit megtapasztalhatunk? És ez a történet nagyon jó példa arra, hogy megmutassa azt, hogy miért nem találkozunk Jézussal, ha nem találkozunk, és mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy találkozzunk. Arról olvasunk az igében, hogy Jézus újra a környéken jár. Tehát azt mondja az ige, hogy már járt arra, nem egyszer. Kánaában már járt, ott már hallottak róla, hogy tehát a vizet borrá változtak. Tehát Jézus nem bujkált, hanem mindig járt abban a városban, azon a környéken, és ez az ember többször hallotta már, hogy Jézus arra járt, de hát neki nem volt semmi dolga vele. Soha nem ment oda. Soha nem kereste. És egyszer csak eljött egy pillanat, amikor elkezdett azon gondolkodni, hogy nem kéne őt fölkeresni. Eddig nem foglalkozott vele. Mások elmentek, de én éltem a magam életét, de egyszer csak jött egy pillanat, amikor meghallotta, és már más gondolatok foglalkoztatták. Vajon nem mehetnék-e oda ő hozzá? Vajon ebben a nyomorult helyzetemben nem kérhetném-e őt meg, hogy jöjjön és segítsen rajtam? Az ige azt mondja, hogy a hit hallásból van. Igen, hallunk Jézusról, hallunk Istenről, hallunk arról, hogy Isten hányszor segíthet meg bennünket, és mi megyünk tovább. Mert most nem érezzük ezt fontosnak. Megyünk az életünkben, és egyszer csak eljön valami, amikor meghalljuk. Meghalljuk, mert szükségünk van rá. Ez történt ezzel a férfivel is, most meghallotta. És nem várt. Nem engedte el a füle mellett, hanem ez egy fontos dolog volt, amiben belekapaszkodott, és elindult. Mert nem volt más megoldás az életében. Lehet elengedni az Isten hívását, az Úr Jézusról való beszédet a fülünk mellett. De ez a történet nekem egy kicsit arról szól, hogy vigyázzunk, mert lehet, hogy ez az utolsó pillanat. Ez a férfi már nem várhatott. Nem volt lehetősége rá. Az utolsó pillanatban volt, és neki döntenie kellett. Máskor is hallottam, sokszor elmentem mellette, mert nem volt fontos. De most, ha nem megyek, a gyermekem meghal. És nem tudjuk, hogy melyik az utolsó pillanat. És ezért mondja Isten igéje azt, hogy még ma, ha hív téged, akkor hallgass meg. Ő ma érkezik hozzád, ő ma akar személyesen az életed részévé válni, és rajtad múlik az, hogy ezt elfogadod, vagy nem. Lehet, hogy százszor elmentél már mellette. Lehet, hogy százszor hallottad már az ő hívását, hogy most itt van, most lehet vele találkozni, de nem volt fontos, de most menned kell. Mert a gyermeked élete múlik rajta, az utolsó pillanat. És ez a férfi ezt az utolsó pillanatot megragadta. És elment, és az Úr azt mondta, hogy meggyógyult a te testvéred, ez a fiad. És úgy eljátszottam azzal a gondolattal, mi lett volna, ha megint elment volna mellette ez a szó. Akkor meghalt volna a gyermeke, mert nem volt emberi segítség. Úgy belegondolok abba, hogy milyen lett volna továbbiakban ennek a családnak az élete. Borzalmas így élni, de nem is akarok tovább menni, hanem azt akarom csak elmondani, hogy de ezek az emberek meghallották, ez a férfi meghallotta, és elindult, és változás történt az életében. Találkozott személyesen Jézussal, megszólította őt, és Jézus az ő életének a részesévé vált. És innentől kezdve az élete egyenesbe jött. Megtért, átadta az életét, életének részévé vált a megváltó. És engedtessék meg, hogy idehozzak egy másik történetet, ami a Cselekedetek könyvébennek az elején van, és arról olvasunk, hogy egy messziről jött pénzügyminiszter találkozott a járatlan úton egy apostollal, aki elmondta neki, hogy miről szól az Ézsaiási könyv, amit olvas, és amikor megkérdezi ez a férfi az apostolt, hogy mit kell tennem, hogy örök életem legyen, és akkor azt mondja, hogy nem tehetek más, megkeresztelkedek. Itt a lehetőség. Megkeresztelkedett, és azt mondja az ige, hogy örömmel ment tovább az ő útján. És csak azért szerette volna ezt idehozni, mert innentől kezdve az élete megváltozott. Ami eddig kétség volt, ami eddig szomorúság volt, ami lehetetlen volt, ez most mind megváltozott, mert találkozott a megváltóval. Találkozott Jézussal, aki az életének a problémáját, a nyomorúságát megoldotta. Semmi nem tart bennünket sem vissza, hogy találkozzunk Jézussal. Ő hív. Épp erről beszél a mai ige, hogy jön a te megváltód. Jön az, aki meg tudja változtatni az életedet. Örülj, Sionnak leánya, örvendez, mert jön a te királyod. Személyesen te hozzád. Személyesen téged akar megszólítani, személyesen a te gondjaidat akarja elvenni. Jön a te királyod, aki igaz és szabadító. Vajon meghalljuk-e az ő róla szóló üzenetet? Vajon oda megyünk-e hozzá? Megértjük-e azt, hogy most van az üdvösség napja, most van a szabadításnak az ideje? És az advent üzenete az, hogy ő reménységet ad. És ez személyesen úgy adja, hogy közel jön hozzánk, életünk részévé válik, és mindent megváltoztat. Mindent jobbá tesz az életünkben. De az a döntés, hogy ez megtörténjen, ez a mi felelősségünk. El lehet engedni a fülünk mellett, lehet gondolni, hogy majd talán máskor, de lehet, hogy ez az utolsó pillanat. Ne hagyjuk ki a lehetőséget. Döntsünk mellette, engedjük be az életünkre, ha ő jön, és szeretne az életünk részévé, segítségévé válni, akkor nem mondjunk nemet, hanem hívjuk őt be, és tapasztaljuk meg azt, hogy ő reménységet, békességet és áldást ad. Én azt kívánom, hogy ez a isteni közelség, az ő jelenlétének a közelsége töltse be nem csak adventünket, hanem az egész életünket is. Akkor áldás lesz minden napunkon. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.